A 90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos.
Csak az adó?
Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfin múlik a közbiztonsága.
Hadnagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Ezek az állati nyomozók.
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Szép jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóságnak. Ez a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzin. Szeptember 26-a van, szerda, pont 3:47. Stúdióban Kántor Endre
és Gede Balázs.
0630 20 10 909, ez az SMS és a WhatsApp számunk. Érkeztek is már üzenetek az SMS-ünkre, az, hogy dugó van a főúton, fotót a Messengeren küldök. Na jó, de melyik főúton?
Hát a főutca szerintem, nem?
Hát a főút vagy főutca.
Igen, ez nem
a főutca, akkor tudnánk, igen, hogy a második kerületről van szó, de majd, hogyha megjön a fotó Fergábortól, akkor majd tudjuk pontosan, hogy miről is van szó. Aztán jó reggel Cseperről Gödöllőre, hajnali suhanás fennakadás nélkül. Effa nagyon szerelmes után írta, igen. D-kartás is írt. Morgos, jó reggelt, kartás, hogy Dunakeszi ismét elesett, már most csak a kertek alatt lehet közlekedni értelmesen. Honnan viszonylag jól lehet haladni, a város még üres, könnyen lehet áthaladni Dunaújváros felé. Egyelőre ennyi. Köszönjük szépen. Még egyszer, tehát 0630 20 10 909 az SMS és WhatsApp számunk, info@millásreggeli.hu az e-mail címünk, facebook.com/millásreggeli közösségi oldalunk címen.
És ott már ott van a reggeli napfelkeltés kép, kicsit csípősen indult a ma reggel, kicsit. Nagyon meglepődtem, amikor egyszer csak sípolt egyet a indítás után az autó, ezt olyankor szoktam mondjuk, hogyha kifogy a benzin vagy valami, és akkor rájöttem, hogy azért, mert jelzett, hogy fagy van.
Jaj, hát az enyém tudod mennyire jelez?
3 fok alatt, nem?
Nem.
Nem az a standard.
Plusz 17 foknál. Ja nem, már 21 foknál, mert 4 foknál jelez, és el van jelentősen állítódva, kalibrálódva. Úgyhogy ilyen hát, jó langymeleg.
Igen.
Be is tud.
Úgy könnyű.
Fagyott jelezni, igen, úgyhogy én arra nem tudok hagyatkozni, de hát a kilépve a házba éreztem, hogy mi a sőt, nem, már fölébredve éreztem, hogy lassan szerintem a fűtésről is gondoskodni kell.
Szerintem ott. Azért még azt nem, tehát még kitartunk. Boldog névnapot kívánunk minden kedves Justina nevű hallgatónknak, ők a fő névnaposok ma, de vannak cipórák is, cipórák, cipriánok, illetve darellek.
Darell?
Darell.
Nagyon jó.
És Denton.
Az is jó.
Kozima.
Dömjén,
az is tetszik.
Kozima, Özséb, Justinia, sokan névnapos ma is. Köszöntünk mindenkit nagy szeretettel. 1580 Sir Francis Drake körülhajózza a földet. Kérem szépen, ezen a napon már, nem ezen a napon, ezen a napon mit csinált? Elindult, megérkezett?
Megérkezett biztos, de hát, hogy ezt így került be az annál leszekbe, hogy akkor történt meg. Ma, ami még nagyon érdekes az, hogy 1950-ben ezen a napon volt az, amikor elindult az ELTÉ-n a marxizmus-leninizmus tanszék. Úgyhogy bizonyám. Ezt magát a kifejezést, marxizmus-leninizmust, ezt ugye Sztálin-Lenin halála után alkotta. Különböző politikai csoportulások által használtak. Legalább 3 különböző csoport használja magára ezeket. Például Mao és követői. Mao halála óta használják a marxizmus-leninizmus, maoizmus kifejezést is ugyanebben az értelemben. Úgyhogy, de egyébként függetlenül a lényeg a hívek számára ugyanaz, a kapitalista társadalom erőszakos megdöntése, proletár diktatúra kialakítása. Úgyhogy, igen.
Nézzük, akkor 1960, 10 évvel később az első televíziós elnök jelölti
vita.
Igen, az Egyesült Államokban Richard Nixon és John F. Kennedy között.
Hát ez komoly és híres. Igen, 1960-ban kezdődött. Ehhez képest milyen szép karriert futottak be az amerikai elnökök a televíziós közvetítésekben. Többek között Donald Trump is, ezt majd kicsit később megbeszéljük. Sőt, volt egy válasz erre, mert ugye óriási híre volt ennek a világban. Mindenhol közvetítették és felvételről sugározták magát a Kennedy-Nixon vagy Nixon-Kennedy vitát. És hát erre válaszul Fidel Castro azt mondta, hogy akkor ő is tud, az ENSZ történetének leghosszabb beszédét tartotta 4,5 órán át. De ezt egyébként nyilván voltak neki még ilyen televíziós kis trükkjei, de azért, hogy azért szerintem erre senki nem gondolt az ENSZ most küldöttek között.
De már Fergábor megírta a fotót a dugóról a főúton, és ott van egy arafa dugó a főúton. Hát nagyon köszönjük ezt a tréfás kis üzenetet és fotót. Megjött.
Figyelj, a lényeg az, hogy humora van az embernek,
igen,
és
igen,
ilyen korán reggel a maros hideg ellenére, úgyhogy igen, igen. Na, hát ezen kívül 1973 volt az a gyönyörű szép év, amikor ezen a napon a Concorde első útját megtette Washington és Párizs között. Egy nagyon klassz időt futott, azóta is csak visszasírják azok szerintem, akik Washington és Párizs között kénytelnek ingázni, mert hogy 3 óra 33 perc alatt tette meg a Concorde ezt az utat, úgyhogy hát nem véletlenül van mindenféle terv arról, hogy hogyan lehetne esetleg ilyen
újraindítani
ezt a projektet, mert azért az nem mindegy, hogy az ember reggelizik egyet, és már ebéd találkozója van.
Jézusom, 2500 km/h volt.
Igen, az nagyon kemény. Na, kik a születésnaposaink ma?
Hát ki az Eliot, Nobel-díjas amerikai költő az egyik. 1888-ban született ő, szeptember 26-án. Rá egy évre 1889-ben Martin Heidegger német filozófus, és 1898-ban George Gershwin amerikai zeneszerző. Ó, én azt most tudtam, hogy ilyen fiatalon hunyt el.
Igen.
1937-ben.
Én nekem meg az volt a meglepő, hogy a Heidegger 1976-ban hunyt el, egészen. Én sokkal korábbira tippeltem, valami miatt rosszul emlékeztem, úgyhogy örültem neki, hogy ezt az adatot is sikerült. Na, hát nagyjából ezeket szerettük volna elmondani elsőre.
Meg azt, hogy mi lesz a műsorban, tőzsdei helyzet képjön, aztán 6 perc alatt a föld körül rovatunk, majd pedig ébresztő témánkban arról, hogy...
Folytatjuk akkor egy kicsit a pénteki témát.
Igen, ugye ott azt próbáltuk gatyába rázni, hogy most egyáltalán elakadtak-e az EU-s pénzek, vagy nem, vagy mi történik. Most egy kicsit konkrétabb számokkal és részletekkel fogunk beszélgetni Kasnyik Mártonnal, G7.hu főszerkesztőjével, ugyanis 500 milliárd forintot is bukhat Magyarország az ellenőrizetlenül hagyott uniós programok miatt. Ez lesz tehát a témánk.
Hát ez nem kevés.
Ez rengeteg. Aztán 7:30 után KKV rovat jön, majd pedig megint egy folytatása egy korábbi beszélgetésnek, hogy a tematikus alapokról és azon belül is a diszruptív technológiát alkalmazó vállalatokról beszélgettünk, és ott hagytuk abba, hogy volt ott egy kósza kérdésünk Varga Márk felé, az Amundi Alapkezelő ZRT lakossági értékesítési vezetője felé, hogy hogyan lehet kiválasztani ezeket a cégeket, hogyan lehet ideje korán felismerni. Hát ők, mint alapkezelők nyilván tudják, vagy legalábbis van erre egy módszerük, hogy hogyan keressék fel ezeket a kutassák fel ezeket a vállalatokat. 8 óra után ide várjuk Váci Dávidot, a Budapest Bank termékértékesítés támogatási vezetőjét, és az uniós forrásból történő digitális fejlesztésekről fogunk beszélgetni, ami a KKV-k számára egy lehetőség. Majd pedig 8:30 után Szamolányi Katalinnal, a Magyar Telekom fenntarthatósági központ vezetőjével egy hétvégi eseményről, mobilózis rovat jön, tőzsdenyítás, szuperzöld rovat, ott az Élelmiszerbank
egy nagyon klassz programot indítottak. Majd. Ugye sokat beszélünk arról, hogy az élelmiszerpazarlás mekkora gond a világban, és most egy olyan program van, hogy lehet csatlakozni az ő programjukhoz, és ők segítenek neked abban, hogy csökkentsed a saját pazarlásodat.
Hát erre tippeket, hogy
Igen, igen, tippeket is adnak, és a többi nyilvánvalóan ugye nem a lakossági fogyasztás, a lakossági pazarlás a legnagyobb, de azért az is elég nagy, és neked, mint fogyasztó, azért ez 50-60 ezer forintot is jelenthet egy évben.
Hát erre nagyon kíváncsi leszek, megmondom összetem, mert nekem nehéz tanácsokat adni.
Igen, meg a szokásokat ugye átírni.
Nem csak a szokásokat, én egyszerűen tényleg nagyon törekszem, de a legjobb indulattal
mindent
sem
meg
tudom
kell enni.
Úgy ki... Hát a mindent, igen. De létettek is, amadig nem kezd fel onnan.
Figyelj, ne, de én egyébként ezt kell
tudni. Szóval nehéz ezt jól belőni. Persze, nekem
két
is.
Gyermekem után a maradékot azt kétszer, tehát borsódzik a hátam, hogyha ki kell dobni. Tehát én már eleve úgy merek magamnak, hogy tudom, hogy mi lesz nagyjából. Úgyhogy...
Hát na, meghallgatjuk, mert
na jó, jó ez
tanásra
jó,
szükség van, de mondom, én egyelőre nem tudom, mert kínlódok vele, és azt nem tudom eltalálni, hogy mikor mennyi fogy. Vannak ilyen hullámok, amikor a srácaim eszik a hamburgert, akkor veszem a hamburger pufit, csinálom a hamburger hús, majd egyszer csak behúzzák
csak
a féket. Igen, és rám penészedik a hamburger.
Dehogy is, nem. Legközelebb hozd be reggelire, légy szíves a maradékot. Legyen ez.
Jó, melyik állapotában kéred?
Amikor még jó.
Jó, tehát a tegnapit hozd.
Ne a te, a múlt hetit, a tegnapit.
Jó.
Na jó, zenélünk egyet. A Kék Nyúl Hammond Band következik.
Day. I'm so high. The pillows fly from the rooftops. I'm so high. The flames lick in the night sky. I'm so high. We jump across from rooftop to rooftop. I'm so high. 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 I'm so high.
I'm so high.
zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeon nyerté.
Nagyon szép napja van a japán és a hongkongi tőzsdének. Hát úgy látszik, hogy Hongkongban a tegnapi negatívumot dolgozzák le, mert hogy nagyjából hajszál pontosan ugyanaz a plusz, mint tegnap a mínusz volt. 1,64% jelen pillanatban a Hang Seng, és Japánban is emelkedőben a Nikkei 225-ös 0,2% majdnem a plusz. Nyilván követik azt a enyhe pluszt, ami Londonban és Frankfurtban volt a tegnapi napon. A FTSE 100-as 0,7%-os pluszban, a DAX 0,2%-os pluszban zárt a tegnapi napon, és az Egyesült Államokban pedig minthogyha lekövetnék az előző napi kereskedést, mert hogy az S&P és a Dow enyhe mínuszban van, a Nasdaq azonban továbbra is tartja magát. Nem is véletlenül, mint ahogy tegnap is, vagy tegnap előtt is volt, ugye, az Apple és a Google emelkedik, és azért ez hajtja. 0,6%-os pluszban az Apple papírjai, most már $222 fölött a részvényárfolyam, és a Google 1,2%-os pluszban van, ott már $1,193 számolunk egy részvényre, úgyhogy negatív viszont nagyon a GE, és hát ez ezért rányomja a bélyegét a Dow-ra, azt mondja, hogy 4%-os mínuszban a papír, és a Citigroup is 0,5%-os mínuszban van, a Microsoft 0,2%-kal csúszik lefele. A negatív oldalról kit lehetne még kiárni? Igazából a GE tényleg az a legnagyobbak közül, aki ezzel a 4%-kal eléggé odavert, úgyhogy ez nem túl jó. Mi történt Budapesten?
Budapesten az történt, hogy a BUX, az irányadó mutató, az 82 pontot esett, ez 4%-os csökkenés, 35.868 pont lett a vége, 8,5 milliárdos a forgalom. A MOL az erősödni tudott 6%-kal 2858 forintra, az OTP 1%-kal esett 2850 forintra, a Magyar Telekom 4 forint 50 fillérrel esett 400 forint alá, 398 forint 50 fillér lett a vége, és a Richter pedig 10 forinttal tudott emelkedni, ez 2%-os plusz, és 5110 forint lett a vége. A mészáros papírok muzsikáltak jól, a Konzum 3,5%-kal, az Opus 2,1%-kal emelkedett, a Cig is ment 2,3%-kal 402 forintig, az Apenin lemaradó volt ebből a bokrétából, 2,1%-os emelkedése 588 forintos záróárral.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai központú gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeon nyerté.
Szentendrei befelé megy Eréhitól off, írja Egom, és
már most.
Igen, hát érdeklődik egy kedves hallgató, hogy mi a helyzet az uzsonna kamattal. Nem az volt, hogy ősztől újraindul, eléggé ősz van már, de uzsonna kamatot még nem hallottam, a legjobb műsorotok volt. Tömör, jó tempójú, rengeteg infóval, nagyon hasznos volt, akkor is mindig visszahallgattam, ha nem tudtam élőben meghallgatni. Hát sajnos ilyen erőforrás hiányos állapotba kerültünk, és
nem. Dolgozzunk rajta, nem majd nem tudjuk, hogy mi lesz, igen. Sajnos.
Ez a legprecizebb, vagyis legtöbb infó, amit tudunk róla, hogy nem tudjuk, mi lesz. Viszont azt tudjuk, hogy itt van Czoller Andi, mert látjuk, látjátok feleim szűntükkel, itt ül, és jönnek a friss hírek, utána pedig visszajövünk és folytatjuk.
De most mi ez a törőcsik Maris kifejezés?
Álmos vagyok.
Ja?
Na innen lesz szép, Jani. Ebből hogy lesz majd pörgős, szép, friss hírcsokor?
Összeszedem.
Hallgassuk.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Magyarország sokkal nagyobb, mint gondolná. Minden vasárnap este 7 órától szélesre tárjuk Magyarország kapuit a Jazzy Hungarikumban. Bokros László bevezeti önöket a magyar zene világába, kulisszatitkokat oszt meg, mindezt fűszerezve egy kötetlen beszélgetéssel, amelyben megszólalnak a hazai zenész és művész élet kiválóságai. Jazzy Hungarikum. Barangoljanak velünk Magyarországon! Hazai értékekre hallgatunk, stílusosan és szenvedélyesen. Reklám.
Elképzelte már, milyen érzés lesz, amikor először felkapcsolja a full LED fényszórókat? Tudja már, mi lesz az első dolog, amit megkeres majd a 8-szoros érintő kijelző?
Belegondolt már, mi lesz az első szám, amit meghallgat a 8 hangszórós hangrendszerre?
Kezdje el, mert akár 2 hét múlva már mind megteheti. Látogasson el márka kereskedésünkbe, ahol a készleten lévő 1.4 TSI benzinmotoros jól felszerelt Seat Ateca modelleket most akár 2 hét alatt elviheti.
Porsche Pest, 1139 Budapest, Fáy utca 27.
New York, London, Hongkong, Budapest. Tőzsdei helyzetkép a legfrissebb árfolyamokkal, zárási adatokkal, kibocsátói hírekkel a Millás reggeliben minden hétköznap reggel 6 óra 50 perckor. Long vagy short, mika vagy medve? A Tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeon nyerté.
Hogy mi a legjobb az őszben? Nem kérdés, hogy a Mon Park Shopping Days. Fedezze fel a szezon újdonságait, vásároljon kedvezményesen október 4-e és 7-e között a Mon Parkban, és nyerjen! Vigye haza heti nyereményeink vagy fődíjaink egyikét. Egy utazást a Mesés Gardatóhoz, egy 100.000 forint értékű Max & Co vásárlási utalványt, vagy egy Furlasz Tészi táskát. New Deals, New Adventures. Részletek monpark.hu.
Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 Jazzy-n.
Az innovációs és technológiai miniszter lesz a Corvinus Egyetem fenntartója. Az városi önkormányzat vissza akarja vásárolni a debreceni repülőteret. Működő CT berendezés nélkül maradt a Szent Imre Kórház. Budapesten most 4 fok van, ma nagyrészt napos, kellemes idő lesz, a hajnali fagyok után pedig délután akár 17 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andrea vagyok, 5 perc elmúlt 7 óra. Az innovációs és technológiai miniszter lesz a Corvinus Egyetem fenntartója. A cél, hogy előkészítse a felsőoktatási intézmény új működési modelljét. A friss kormányhatározat szerint Palkovics Lászlónak, Varga Mihálynak, valamint Bártvai Balgere Andreának, a nemzeti vagyonkezelésért felelős tárca nélküli miniszternek fel kell mérnie az egyetem által az állami és a magánszektor közötti fejlesztési, illetve szolgáltatási szerződéseket. Javaslatot kell készíteniük a kötelezettségek állami kiváltására, illetve a kötelezettségekhez társuló állami garanciavállalás támogatás további biztosítására. Más kinevezések is napvilágot láttak a magyar közlönyben. Eszerint Lázár János október 1-től kormánybiztosként koordinálja a mezőhegyesi Ménes birtok állami feladatait. Palkovics László pedig szintén kormánybiztosként felel a debreceni autóipari központ, illetve környezetek gazdasági, oktatási és kulturális fenntartható fejlődéséért, koordinálja emellett a debreceni önkormányzat fejlesztési koncepciójának kormányzati támogatását, a debreceni innovációs és tudományos környezet, illetve Science Park koncepciójának kidolgozását és megvalósítását. A BMW július végén jelentette be, hogy gyárat épít Debrecenben. Közben a debreceni közgyűlés holnap tárgyal arról, hogy az önkormányzat lényegében visszavásárolja a városi repülőteret. Az M4.hu azt írja, erre 5 millió forintot tennének félre, bár a repteret üzemeltető cég majdnem 50%-os üzletrészének értéke a könyvvizsgálói jelentések alapján 1,5 millió forintot ér. A közgyűlési anyag alapján fényes jövő áll a reptér előtt. Eddig közel 500 milliárd forint működő tőke érkezett a városba, és újabb cégek is jönnek, például a BMW. Részben emiatt az utasszám is robbanásszerűen emelkedik. Jövőre már 650 ezer ember fordulhat meg Debrecenben, a következő évtized közepére pedig elérik az évi 1 milliós utasszámot. Működő CT berendezés nélkül maradt a Szent Imre Kórház. A 24.hu értesülését az intézmény is megerősítette. A kórház a portálnak azt írta, hogy a készüléket néhány napja a kötelező szerviz idején ideiglenesen leállították, mert a berendezés fénycsövei elérték a gyártó által előírt maximális üzemórát, így azokat cserélni kell. A leállás várhatóan néhány napig tart. Egyre nagyobb problémát jelent Budapesten a szelektív hulladékgyűjtő kukák időben való elszállítása. A Világgazdaság azt írja, az ezért felelős cég nem igazán tud mit kezdeni a helyzettel. A munkaerő hiány ugyanis ebben az ágazatban is égetővé vált. Az FKF jelezte, a lemaradásokat másnap, illetve hétvégi munkavégzés elrendelésével folyamatosan igyekeznek pótolni. A cég rakodóinak átlagkeresete túlmunkával együtt elérheti a bruttó 300 ezer forintot, ami mellett kafetéria is jár a munkavállalóknak. Kevesebb, mint 2 év alatt a kormányom többet ért el, mint szinte bármelyik másik adminisztráció az országunk történetében, mondta az amerikai elnök az ENSZ közgyűlés 73. ülésszakának általános vitáján. Trump azt is bejelentette, hogy az Egyesült Államok ezáltal erősebb, gazdagabb és biztonságosabb lett. A BBC beszámolója szerint az elnök szavaira nevetéssel reagáltak a közgyűlés résztvevői. Ő azonban ugyancsak nevetve úgy válaszolt, hogy nem erre a reakcióra számított. Ma sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, csapadék sehol sem várható, de a szél megélénkülhet. A hajnali fagyok után délután 14-18 fok közötti értékeket mérhetünk. A hírszerkesztőt, Szoller Andrát hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, csípős a reggel, egyelőre egyér a forgalom Budapest utcán, jó tempóban haladnak, a mostótnak indulok. Felhívnám a figyelmüket, hogy forgalmi rendváltozás lép életbe a Hung Expo előtt a mai naptól, egészen péntekig 8 és 12 óra között az Euroszkész kiállítás miatt, ami minden évben úgy most is nagy érdeklődésnek körvend, és emiatt 2 sávon haladhat a forgalom. A Kerepesi út felé a buszában lehet majd közlekedni, ne a megszokásból vezessenek, figyeljék a kihelyezett közúti jelzéseket majd. Útszűkületre számítsanak majd a 6. kerületi Podmaniszki utcában a Teréz körút után burkolatjavítás miatt, valamint a 13. kerületi Víg Színház utcában vízvezeték felújítás miatt. Balesetre és trafipaxra egyelőre nem kaptunk ki kollégáinktól. További balesetmentes közlekedést és jó rádiózást kívánok Önöknek!
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
Jó reggelt ismét a hallgatóságnak, megy tovább a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzin, szerda van 4-1-8, a stúdióban Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És az M3-os bevezető az M0-ásig torlódik, arra szólnak az ott közlekedők, egy fotót is kaptunk, elég rondán néz ki valóban, tele vannak a sávok. Aztán... Nem tudom, én nem hallottam a hírekben, hogy 5 millió forintot mondott volna Andi a Debrecen önkormányzat, hogy annyiért vásárolta vissza a repteret. Az igen, Rédos írja, hogy akkor lehet, hogy ő is beszállna. Hát, ha így volt, akkor valószínűleg azt ott félre mondta, én nem figyeltem. Jó, egyelőre ennyi. 0630 20 10 909 az SMS és a WhatsApp számunk.
6 percben a föld körül. Hírek, érdekességek, hatékony tájékozódás, garantált hatás. Együttműködő partnerünk a Mazda 6 forgalmazója, a Mazda Motor Hungary Kft. Mazda 6. Drive together.
Na nézzük, kérem, tisztelettel. Az,
hát sok érdekesség van, és közöttük elszomorító van. Hírek.
Elszomorító melyik? Ja, hát a méhes,
ugye folyamatosan kutatják azt, hogy mi az, ami a méhek pusztulásában szerepet játszik, és hogy miért történik ez. Ugye most már a különböző nikotinoid tartalmú gyomirtókat mindenfelé próbálják visszafogni vagy tiltani. Minden esetre a Guardian írt egy komoly cikket, és az van benne, hogy a világszerte legtöbbet használt gyomirtószer hatóanyaga, a glifozát, károsítja a méhek emésztőrendszerében élő jótékony baktériumokat, és így a méhek hajlamosabbak elkapni halálos fertőzéseket. Ugye a méhek szerepe kulcsfontosságú a globális élelmiszeriparban, mert a termékeny kétharmadának, a termények kétharmadának beporzásában részt vesznek. Bár idén tavasszal bebizonyították kutatások azt, hogy a nikotinoid, neonikotinoid tartalmú rovarirtók ártalmasak a méhekre nézve, és ugye ezzel kapcsolatban elég sokat beszélgettünk mi is szakértőkkel, meg hát vannak olyan intézkedések, amik megpróbálják visszafogni ezeket a rovarirtókat, de arra, hogy magát az emésztőrendszerében élő jótékony baktériumokat károsítja a glifozát, erre csak most jöttek rá, vagy legalábbis mostani kutatás. A Monsanto által előállított és a Roundup nevű gyomorirtóban a boltokba kerülő glifozát közvetlenül ugye nem hat rájuk, a méhekre, mert egy olyan enzimet támad, amely csak a növényekben és a baktériumokban található meg. És ezt mutatta ki egy új kutatás, hogy károsítja ezeket a mikróbákat, ezek segítik a méhek növekedését, meg védik őket a kórokozók ellen. Úgyhogy hát ez nem túl jó hír, meg kell, hogy mondjam. Úgyhogy magát a Guardian cikkét az Index is lefordította, illetve felhasználta, úgyhogy a tudomány, technika tudomány rovatban, technológia tudomány rovatban lehet olvasni többet.
Minden páros évben haszonjármű és autóbusz kiállítást tartanak Hannoverben, így az idén is, mert hogy páros év van. És hát itt mindenféle újdonságról beszámolnak a kiállítók, például a tükör nélküli Mercedes kamionról, ami így látszólag nem tűnik nagy újításnak, de az a nagy felület, két elefánt föl, ugye, ami a kamionokon tükörgyanánt föl van, fönt van, az nagyon rosszul hat a légellenállásra, és hát nyilván ezáltal a fogyasztás is növeli, ezt most kamerákkal és monitorokkal váltották ki például ők, de bemutatták az Urbanetic koncepciót, a jövő furgonját, tehát ez nekem egy picit kicsinek látszik. Ez is egy Mercedes, és ez egy golyó úgy néz ki, vagy nem is tudom, mint egy kerek smart, igen, vagy nem tudom, hát ez nyilván csak ilyen ilyen, hát nem tudom, műkörmösnek, söknek kiszállító lakkereskedő tudja majd használni, mert neki kicsi a portékája, és nem kell nagyon nagy teherautó hozzá, de hát majd meglátjuk. És egy érdekes márkanévvel, céggel is találkozhatunk, a Framo, egy 90 éves márkanevet élesztett újra, az 50-es években olvadt a Barkaszba.
Ajha.
Tűnt el a szászországi járműgyártó, 2017 óta viszont elektromos átépített teherautókat készítenek, 180 és 400 kW teljesítménnyel, erősen korlátozott 160 kilométeres hatótávolsággal. Hát igen, szép próbálkozás, ugye a Tesla Semi az 300 és 500 kilométer közötti hatótávolsággal bír, és hát ugye egyébként a kiállítás is valahogy arra utalt, hogy majd az önvezető elektromos teherautóé lesz a jövő. Természetesen a buszokat is, tartálykocsikat, speciális járműveket is lehetett látni itt.
Hát egy érdekesség a Telenor házatájáról, behajtóval próbált elévült tartozásokat behajtani a Telenor, most pedig befizetett számlákat fizettetne be, újra írta a 24.hu. Ugye augusztusban már megírták, hogy behajtót küldött a Telenor volt ügyfeleire, hogy elévült tartozásaikat behajtsa. A mobiltársaság is megvizsgálta az ügyet, de nem talált problémát. Az olvasók szerint viszont továbbra sincs minden rendben. Például már kifizetett számlákat próbálnak behajtani rajtuk, véletlenül nem frissítették az adatbázist, amelyet a behajtó cégnek, azaz az Intrumnak eladtak, de arra is volt példa, hogy a behajtó cég nem tudta bemutatni a számlát, amely alapján az összeget követelték, írja a 24.hu. Uh-huh. Szóval ez elég érdekes lehet, főleg, hogyha már elavult, meg hogy ugye, szóval igen, nagyon nehéz lehet, úgy volt ügyfélként, vagy egyáltalán.
Igen.
Mit tudsz ilyenkor csinálni? Azt mondja maga a cég, hogy az ügyfelek, legalábbis azt nyilatkozták itt a cikkben, hogy az ügyfelek a hibásak, és az utalások beazonosíthatóságával lehetett gond. Kérdés persze, hogy első körben miért nem küldött fizetési felszólítót az évek során, hogy tisztázzák a tartozásokat, amire megtörtént. Minden esetre a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége szerint gyakori a jelenség, hogy befizetett számlák is kerülnek a behajtási csomagokba, mivel általában a csomagban nagy tételbe veszik meg a követeléseket.
Mm-hmm. Érdekes. Jó, szerintem a 6 percünk lejárt, ezekkel tudtunk szolgálni ma, menjünk tovább.
6 percben a föld körül. Együttműködő partnerünk a Mazda 6 forgalmazója, a Mazda Motor Hungary Kft. Mazda 6. Drive together.
Nem indul újra az, hogy úgy bár, és a csávó kemen lenyugtatja majd a fászombrál, és egy irányál. Ó, igen, csak a dob meg a basszus, szakadol a füleiben.
Ez továbbra is igen a Millás reggel itt a 90.9 Jazzin, és azzal a témával foglalkozunk, csak kicsit részletesebben és számszerűsítve a dolgokat, amivel pénteken már tettünk egy kísérletet, ott ugye az volt, hogy próbáltuk tisztázni, hogy most tényleg akadnak-e az EU-s pénzek, vagy nem. Azért volt ez zavaros, ugye, mert alapvetően az látszik, hogy csak csordogálnak az EU-s források, de ugyanakkor éppen észre lehetett venni, hogy pont jött egy kisebb jóváírás, és ezt próbáltuk tisztázni, hogy mi a helyzet. Most viszont számszerűen is érdeklődünk, hogy mi az ábra, ugyanis egy elég komoly összeg látott napvilágot, méghozzá 500 milliárd forint, ekkora lehet a tét, illetve ez az, amit elbukhat Magyarország akár az ellenőrizetlen hagyott uniós programok miatt. Úgyhogy ennek járunk utána Kasnyik Mártonnál, a G7.hu főszerkesztőjénél. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Hogyan ki az az összeg, hogy lehet ezt elbukni, hogy lehet nem elbukni?
Hú, egy kicsit korábbról kell kezdeni, tehát az összeg az úgy jön ki, az 500 milliárd már mind, hogy ez már korábban kiszivágott, hogy néhány egyedi projekt miatt, amit megvizsgált az Európai Bizottság, ez nagyjából összesen 1000 milliárd forint értékű ilyen uniós pályázat volt. Erre kivetnek egy 10%-os korrekciót, ebből ilyen 100 milliárd forint büntetés, amit fizetni kell. Vagyis hát ez nem, na, szóval, hogy itt már is egy kicsit gond, mert nem fizetni kell a büntetést, hanem visszatartanak későbbi forrásoknak a kifizetését. Tehát akkor ennyivel csökkenni fog az a pénz, amit felhasználhatunk ebből a 7 éves keretből.
Világos.
És ott van még ezen túl, ami viszont eddig nem volt nyilvános, és ez ebből a kormányzati jelentésből derült ki, ami hozzánk valamilyen módon eljutott, hogy a rendszerszerű problémát is találtak az Európai Bizottság ellenőrei a magyar pályázati rendszerben, és ezt viszont a kormány szakértői szerint kivethetnek valamilyen hasonló korrekciót az egész szerződéses állományra, amit folyósítottak ezen a pályázati rendszeren belül, és ez már sokkal nagyobb pénz, ez nagyjából 4500 milliárd a kormány becslései szerint. Ebből, amit az Unió folyósíthatott, az mondjuk egy ilyen 15%-kal kevesebb, tehát innen mondjuk jön egy ilyen 400 milliárdos korrekció, hogyha erre is ezt a 10%-os átalányt számolják, és ez az, ami 500 milliárd lehet nagyjából egy ilyen becslés szerint.
Jaj, na szóval, hogy ugye volt ez, amit ellenőrzött a bizottság, ugye egyedi közbeszerzési eljárásokat, és 29 közbeszerzés közül 25-ben súlyos szabálytalanságokat azonosított, és ebből volt 6 rendszer szintű, ami hát elképesztő magas szám, akárhogy is nézzük.
Hát igen, és főleg azért, mert arról van szó, hogy ez igazából Magyarországnak lett volna érdeke, hogy ez rendesen működjön. Tehát amit ellenőrzött az Európai Bizottság, tavaly novemberben volt egyébként ez az ellenőrzés, az, hogy a miniszterelnökségen működő felügyeleti főosztály, az a 2015 és 17 között kiírt közbeszerzéseket hogyan irányította. Ez ugye a Lázár János miniszterelnökség és a Csepregi féle fejlesztéspolitikai államtitkárság. Tehát igazából az nekünk lett volna érdekünk, az egész országnak, hogy ezeket a projekteket úgy ellenőrizzék, hogy tényleg jól vannak kiírva a pályázatok, tényleg egyenlő a hozzáférés, így versenyjog, tehát hogy a közbeszerzéseken mindenki egyenlő feltételekkel indulhat, és ez igazából egyáltalán nem volt biztosítva, ezt akkoriban az újságok eléggé bőségesen meg is írták amúgy, hogy ez probléma van az ilyen hatalmas közbeszerzésekkel, például amikor ilyen gigantikus keretszerződésekbe, keretközbeszerzésekbe terelik a legnagyobb projekteket, és hát azért a legnagyobb részét, amiket az Európai Bizottság problémásnak talált, azt a sajtó bőven kitárgyalt már addigra.
Oké, szóval nem úgy működik a dolog, hogy ilyenkor zsebbe kell nyúlni és ki kell fizetni ezeket a bírságokat, hanem hogyha beigazolódik ez az egész és megszületik a döntés, akkor van ez a visszatartás, amit említettél. Csak hát, hogyha belegondolunk, akkor és elég nagy összegek visszatartásáról van szó, idén és jövőre is, viszont már jelentős csúszásban vannak eleve a kifizetések,
hát és előfinanszírozva vannak. A költségvetés előfinanszírozza, ugye, hogy ne csökkenjen a gazdasági növekedés, és ebből még lehet egy méretes probléma.
Igen, de ahhoz még szerintem el kell tenni egy kis időnek, hogy ez tényleg problémának lesz, meg így a jogi helyzetnek is komolyabbnak kell lennie, mint most. Tehát ugye most az történik, hogy a költségvetés úgy fizeti ezeket az uniós projekteket, így abszolút gőzerővel, és hát ez is az, ami hajtja egyébként a gazdaságot a jelentős részben. Tehát mintha semmi nem történne, ezek csak ilyen átmeneti viták lennének. Tehát az uniós pályázatok finanszírozása az teljesen folyamatos, csak ugye most épp a magyar állam finanszírozza őket. És ez nem is számít bele a költségvetési hiányba, meg az államadósságba, legalábbis abba a mutatóba, amit Brüsszel felé be kell mutatnunk. Ugye, amit hogyha megsértenénk ezeket a mindenféle kritériumokat, akkor más büntetések jönnének az unió felől, tehát ezen benne kell maradni, de ezt nem fogjuk megsérteni. Éppen azért, mert a kormány azt fogja mutatni, hogy hát ez a pénz az igazából majd jönni fog, ezeket le fogjuk hívni, csak eddig még ez nem történt meg, mert valami miatt csúszik. De hát ezek ugye egyre nagyobb összegek.
Akkor ez azt jelenti, bocsánat, hogy ez hiányként akkor jelentkezik csak, hogyha már tudjuk, hogy nem jönnek meg a pénzek.
Hát hogyha azt is tudni fogjuk, hogy soha nem fognak
megjönni. Világos.
De hogy igazából most még erről nincs szó. Aha. De most arról van szó, hogy felfüggesztik a kifizetését addig, amíg egyrészt igen, tehát hogy nem hívhatja le az állam a pénzt, ugye, tehát a cégek, akik csinálják ezeket a közbeszerzési projekteket, azok abszolút meg a pályázatokat, ők abszolút hozzáférnek a pénzhez, csak azt mondom a magyar államtól, akinek meg addig is, amíg nem jön be, amíg nem tudja lehívni az uniótól, addig a piacról kell bevonnia, és hát ezért van az, hogy most már ilyen devizakötvény, meg ilyesmiket hallunk, hogy ilyeneket kell kibocsátani az államnak, mert ezt azért finanszírozni kell addig is, ami egyébként pénzbe is kerül, tehát ebbe is bele kell majd menni egyszer, hogy ennek azért már most is van egy költségvetési vonzata, de azért ez egyenlőre még nem tragikus, csak ilyen átmeneti probléma.
Oké. Mikor lesz tragikus? Mert ugye van itt még más ellenőrzés
is. Nézegetem itt a számokat, hogy oké, hogy nem tragikus, csak az arányok nekem nem tetszenek. Ugye a pénzügyminisztérium havi tájékoztatóiból az derül ki, ahogy írtátok is, hogy már 1388 milliárd forinttal előfinanszírozta az uniósnak szánt projekteket a kormány, és ekközben 183 milliárd jött.
De ez csak az idei, mert tavalyról még mindig van. Tehát amiről múlt héten beszéltetek szerintem, hogy jött egy utalás Brüsszelből, egy ilyen, ami a 300 milliárd
olyasmi, 200 valamennyi.
Az valószínűleg még a tavalyi maradvány pénz lehetett, mert tavalyról még mindig nem lehetett lehívni, pont emiatt a viták miatt, amikről most beszélünk. Van egy másik is egyébként, egy másik ilyen ellenőrző szervet is ellenőriztek, és ott is találtak problémát, vagyis hát találhattak problémát, ezt még nem tudjuk, mert ez még nem szivárgott ki, de minden esetre, tehát tavalyról is van egy ilyen nagyjából 1000 milliárd forintos különbség az előfinanszírozott és a kivizetek projektek között, tehát ez összesen már így nagyjából egy ilyen 2000 milliárd forint körüli összeg, ami azért már a GDP-nek is egy jelentős része, 4%-a.
Hát izgalmas, meglátjuk, hogy mennyi marad ebből esetleg vissza, és mennyit sikerül.
Egyébként, csak a kormány egyébként reagált erre a cikkre, miután megjelent, és hát most az egy dolog, hogy mondták, hogy ennek nincs semmi realitás, hogy forrást veszítsünk, de ők itt igazából arra céloztak, hogy végső soron. És hát az is fontos, hogy igazából egy ilyen tárgyalás folyamatban van. Egyezkednek, és valószínűleg meg fognak állapodni valamekkora büntetésben, de igen.
De az oga az megjöhet a kormány álláspontja szerint.
Igen. Jó, hát várjuk akkor a fejleményeket. Igen. Köszönjük szépen.
Köszi szépen, további jó munkát, szép napot. Kassink Mártonnal, a G7.hu főszerkesztőjével beszélgettünk, és ha jól látom, megyünk tovább, méghozzá rövid hírekkel. Azt mondja, hogy még jó, hogy ér a forgalom 25 perc alatt, még nem jutottam ki a kerületből. Fú, de nem tudom melyikből, ennek lehet, hogy volt egy eleje. Aztán az előbbihez, azt a 2012-es tartozás követte rajtunk az intro, megírtam nekik, hogy elévült. Erre annyit írtak, hogy lehet, de ők nem követelhetik, ők még követelhetik, és önkéntesen befizethetem. Ügyvéddel egyeztettem, ha kell, megyünk a bíróságra. Tudtam volna, anno a tartozásról befizettem volna, ez viszont nettó átverés, írja Kókusz. Igen. 0630 20 10 909 az SMS és WhatsApp számunk, hírek után folytatjuk.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcszöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Legyen szuper zöld! Hallgasd a Millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovatát minden szerdán 9:30 után pár perccel. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké?
Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. Hulladék gazdálkodásban otthon.
Reklám.
A legenda életre kell. Szeptember 29-én megérkezik Magyarországra is a Pápanő. Pápanő. A musical. Ne feledje, szeptember 29. József Attila Színház.
Vezesse körbe a földet 20-szor. Járja végig a kínai nagyfalat 125-ször. Vagy autózza körbe Magyarországot 360-szor. És még mindig marad 200.000 kilométer Toyota garanciája. 1 millió érvünk van a megbízhatóság mellett. A Toyota ProAce kisáruszállító és minibusz változatai most 1 millió kilométer garanciával vásárolhatóak meg. Ráadásul most akár 1 millió forint flotta kedvezményt adunk ajándékba, már egy autó vásárlása esetén is. További részletek a toyota.hu oldalon.
Hogy mi a legjobb az őszben? Nem kérdés, hogy a Mon Park Shopping Days. Fedezze fel a szezon újdonságait, vásároljon kedvezményesen október 4-e és 7-e között a Mon Parkban, és nyerjen! Vigye haza heti nyereményeink vagy fődíjaink egyikét. Egy utazást a Mesés Gardatóhoz, egy 100.000 forint értékű Max & Co. vásárlási utalványt, vagy egy Furlasz Stacy táskát. New Deals, New Adventures. Részletek monpark.hu.
Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazzén.
A GKI a korábbi 4%-ról 4,2%-ra emelte idei GDP prognózisát. Véleményük szerint az ennél kissé gyorsabb növekedésnek nagyobb az esélye, mint az alacsonyabbnak. A jövő évi 3,2%-os várható növekedésnek viszont lefelé nagyobb a kockázata. Az inflációs prognózis nem változott. A GKI 3%-os inflációt vár idén, és véleményük szerint nagyon gyors, de a tavalyi két számjegyűnél kisebb ütemű 8% körüli reálkereset növekedés várható. Majdnem 200 pénteki járatát törölte a Ryanair. A belga, holland, német, olasz, portugál és spanyol légiutas kísérők ismételt részleges munkabeszüntetése miatt. A kiadott közlemény szerint minden utast e-mailben vagy SMS-ben tájékoztattak, és elnézést kértek, amint egy 30 000 embertől az indokolatlan zavarok miatt. Közben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt a Ryanair 100 millió, a magyar hátterű Wizzert pedig 25 millió forint bírság megfizetésére kötelezte Budapest főváros kormányhivatala. György István fővárosi kormány megbízott jelezte, a Ryanair esetében két Las Palmas repülőterére közlekedő járattal kapcsolatban merültek fel aggályok, az utasoknak ugyanis csak az érkező repülőtéren közölték, hogy nem minden utas csomagját vitték el, többek feladott podgyászát is Budapesten hagyták, a másik esetben túlsúlyra hivatkozva közölték az utasokkal a gép fedélzetén, hogy bizonyos csomagokat ki kell pakolni, és le kell szállnia annak, aki nem akar a csomagja nélkül utazni. A Wizzair esetére György István nem tért ki. A brit munkáspárt kongresszusának küldöttei tegnap nagy többséggel jóváhagyták a párt Brexit stratégiáját. Ennek egyik fő eleme az, hogy a Labour frakció szinte bizonyosan leszavaz a parlamentben bármiféle olyan megállapodást, amelyet a konzervatív párti kormány köt az EU-val a kilépés feltételrendszeréről. A munkáspárt ugyanis nem hiszi, hogy a kormány képes megfelelő egyességre jutni az unióval. A kongresszuson elfogadott határozati javaslat megfogalmazása szerint ezután minden lehetőség nyitva áll, beleértve az újabb EU népszavazást is. Ma sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, csapadék sehol sem várható, de a szél megélénkülhet. A hajnali fagyok után délután 14-18 fok közötti értékeket mérhetünk. A hírszerkesztőt, Szoller Andrát hallották. Friss hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset történt Újpesten, a Tél utcában, a Virág utcánál, a Pozsonyi utca felé vezető oldalon. Az 51-es villamos helyett pótlóbusz jár a Mester utca Ferenc körút és a Mester utca Könyves Kálmán körút között, mert baleset történt a Mester utcában, a Berzencei utcánál. Lelassult a forgalom az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és folytatásában a Budaörsi úton befelé, a Kerepesi úton a Hungária körút előtt, az M5-ös bevezetőjén az autópiactól, a Soroksári úton az Illatos úttól befelé, a második Rákóczi-Ferenc úton az M0-ás közelében és a Weiss-Manfred úton is befelé a Soroksári út előtt. Szintén lassú a haladás a 10-es főút bevezetőjén az Ürömi körforgalom előtt és a Rákóczi út Kossuth-Lajos utca útvonalon az Erzsébet híd felé. Irimiás Alisz, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Down the road came a junker partner.
Közepes, de semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem.
A Millás reggeli KKV hírei következnek.
Na nézzünk akkor egyet, kettőt. Az egyik hír arról szól, hogy elég nehéz a kis és középvállalkozók beszállítójává válni ma Magyarországon. 10-ből 6 KKV ugyanis a már bevált, jól ismert alvállalkozókkal dolgozik együtt. Ez derült ki a KKV bizalmi index kutatás legutóbbi adataiból. Mégis új beszállító partnert kell keresni, a cégek elsősorban saját ismertségi körükből választanak, mivel a döntésnél a megbízhatóság a legfontosabb szempont. Ami szerintem jó is, vagy helyén való, viszont amit én nem értek, hogy azt írja, vagy azt látja a tanulmány, vagy a felmérés, hogy az új partnerek kiválasztásakor elsősorban a megbízhatóságot keresik a cégek, és csak ezt követően veszik figyelembe a rugalmasságot, az árazást, és a szállítási időt a legalkalmasabb jelölt kiválasztásakor.
Szerinted más a rangsor?
Hát nekem furcsa, tehát hogy most nem tudom, van 3 ismerős, és akkor a 3 ismerősön belül megnézem, hogy melyik az olcsóbb, tehát olyan, nem mondom, nyilván minél kisebb a cég, annál inkább lehet ez igaz, amiről szól a felmérés, és ahogy megyünk a közép vállalkozás felé, ott azért én nehezebben tudom ezt elképzelni, bár nyilván ott is elsődleges, hát persze, hogy szeretjük és nem csak a megbízhatóság, hanem a kipróbáltság, az, hogy nekünk biztos, hogy fog szállítani, meg tudjuk beszélni a problémáinkat.
Szerintem az manapság a legfontosabb.
Mindenhol, igen. Így van. Úgyhogy ez jó lehet, igen, a sorrend engem egy picit meglepett, és azt mondja, hogy a jó kapcsolatok nem csak a magán, hanem az üzleti életben is létfontosságúak lehetnek. Igen, a megkérdezettek többsége úgy nyilatkozott, hogy az ismertségi köréből választ partnert, ez 60% egyébként, hogyha számszerűsíteni akarjuk, de a már meglévő partnerek ajánlása is sokat számíthat, ez 48%. Hát ez minden üzletnél így van, az ajánlás, ugye, hogy már csökkented az rizikódat, ugye nem ismersz egy új partnert, vagy pedig valakinél már működik, már beszállít, már tudja, hogy mi várható, hát ez nem teljesen kézenfekvő, hogy ez így működik. És akkor azt mondja, hogy ha a beszállító már bekerült a bizalom körébe, nem kell a folyamatos ellenőrzésektől tartania, a KKV-k túlnyomó többsége ugyanis csak indokolt esetben vizsgálja fel ő partnereit, ez 74%, és csupán minden negyedik, 26% cég végez rendszeres felülvizsgálatokat.
Ezt hát tudod, ez a kategória, hogy egy egyszerű telefonnal el lehet intézni bármit, és akkor utólag a hivatalos papírozás. Persze. Tehát könnyebb így dolgozni, gondolom. Úgyhogy ez is elfogadható. Na hát én egy érdekeset találtam, mégpedig azt, hogy a kisvállalkozásokon keresztül jutnak el a nagyokhoz a kiberbűnözők. Ezt ugye egy internetbiztonsággal meg IT biztonsággal foglalkozó cégek, az Asset Security meg a C-Contact közös közleményéből derült ki, hogy ugye a nagyobb cégek védik magukat, de pont a beszállítók azok a kisebb cégek, kis-közepes KKV vállalatok, ahol kevésbé erős a védelem, és így aztán egyszerűbb utat találnak ezek a kiberbűnözők a nagy cégekhez is. Úgyhogy ez is talán egy illeszkedik abban, amit te mondtál az előbb. A Juniper Research szerint a globális adatszivárgások költsége 2019-re várhatóan 2 milliárd dollárra emelkedik, és ugye ennek a jelentős része a nagyvállalatokat sújtja. Az kibervédelmi intézkedésekkel ugye ez jelentősen csökkenthető nyilván, emellett pedig megelőzhetők lennének a versenyhátrányt okozó anyagi és erkölcsi veszteségek is. Egy ilyen támadás során ugye ezek sújtják a cégeket. De ugye azt javasolják a nagyobb társaságoknak a szakemberek, hogy ne csak a vezetőiket és az alkalmazottaikat oktassák és monitoringolják rendszeresen, hanem a beszállítókat is, illetve használjanak titkosító megoldásokat a hordozható eszközök védelmére, rendszeres biztonsági mentéseket, stb. Tehát itt kimondottan a beszállító KKV-k irányára, vagy hát az ők védettségi szintjükre hívják fel a figyelmet, úgyhogy ez egy olyan aspektusa ennek a dolognak, amiről még szerintem nem beszéltünk. Menjünk tovább, mert hamarosan diszruptív cégekről és technológiákról lesz szó, alapozni fogunk, így van.
Thank you.
erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat. Millás reggeli.
Ez változatlan a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzin, és ahogy azt beharangoztuk, egy múlt héten megkezdett témánkat folytatjuk, a tematikus alapok azon belül, és a diszruptív vállalatokba fektető alapok, és azok háttere megbeszélésével. A beszélgető partnerünk az ismét Varga Márk, az Amundi Alapkezelő Zrt. Lakossági értékesítési vezetője. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Csak egy fél szóban, mert most jön egy nagyon izgalmas rész, amit ugye éppen elpöttyintettünk a múltkori beszélgetéskor, hogy hogyan lehet fellelni ezeket az izgalmas vállalatokat. Szóval csak egy fél szóban ismételjük át a tematikus alapok fogalmát, és azon belül a diszruptív vállalatok mit csinálnak, és úgy térjünk rá akkor erre a fontos kérdésre.
Okay. A tematikus alapok olyan típusú befektetési alapok, mely egy érdekesnek tűnő témakör, szektor, vagy valamilyen globális folyamat köré gyűjtenek vállalatokat, illetve olyan vállalatokat keresnek, és azok teljesítményéből próbálnak profitálni, amelyek ebből a folyamatból részesednek, vagy előnyt húznak. Maga a diszruptív vállalatok pedig olyan cégek, melyek átírják a szektoraik játékszabályait. Alapvetően megváltoztatják azt, ahogy kommunikálunk, fogyasztunk, utazunk, ahogy élünk.
Világos. Ezekre hoztuk példának, ugye például az Ubert, a legnagyobb taxivállalat a világon, aminek nincs taxia, az Airbnb, ami a legnagyobb hotelszolgáltató, vagy szállásszolgáltató, de nincs egy darab hotelszobája se, és ilyenek. Na, pontosan, és akkor pontosan. Egy nagyon fontos kérdés, hogy ugye egy alapkezelő nyilván megpróbál, hogyha már tematikus alap, akkor ezekre a vállalatokra fókuszálni, ezeket felhajtani, megkeresni, és megpróbálni valahogy a jövőt feltérképezni, hogy ez tényleg sikeres lesz a vállalat. Hogy zajlik ez a folyamat, és mennyiben vannak itt ilyen szubjektív, megérzésszerű dolgok, mennyire engedheti ezt meg egy alap, mennyire kell pénzügyileg kicsontozni egy ilyen céget, lehet, hogy éppen hogy olyan korai fázisban van, amikor még nem termel eredmény, de a kilátás az pozitív, tehát hogyan lehet hozzáfogni ezeknek a felkeresésére? Ez.
Alapvetően szerintem nagyon fontos az, hogy ezek a vállalatok ugye nem csak azt írják át, hogy fogyasztunk, vagy ahogy kommunikálunk, hanem azt is, hogy a pénzügyi befektetéseket megközelítjük az ő esetükben. Egy hagyományos részvényalapnál mondjuk akarsz csinálni, mint alapkezelő egy európai részvényalapot, akkor veszed a Eurostoxx 50-es indexet, van kapásból 50 jó neved, elkezded elemezni azokat a cégeket, és eldöntöd, hogy melyiket akarod berakni a portfóliódba, és melyiket nem. És tulajdonképpen hátra is dőlhetsz szinte, hogyha a minimált keresed. Míg egy ilyen típusú alapnál a nulláról kell kezdeni felépíteni, és itt az induló, beinduló diszrupciót kell megtalálnunk, és ha egy vállalatról már nyilvánvaló, hogy ez diszruptív, és már mindenki ismeri a nevét, akkor közel sem ér olyan sokat, mintha egy korai fázisban találsz rá.
Ez nagyon fontos és nehéz feladat lehet, ugye, mert itt mellé lehet lőni, hogy mégsem lesz annyira disztruktív az az eljárás, amit kitalált.
Igen.
Csak megmarad valami kis részmegoldásnak, úgy, hogy közben a hagyományosan bevált technológia megy tovább, mondjuk.
Igen. Nagyon fontos egyébként a pénzügyi elemzés. Azt gondoljuk, hogy a pénzügyi elemzést, legalábbis mi, mint hagyományos befektetési alapkezelő, nem hagyhatjuk egyáltalán figyelmen.
Világos.
Ugye erre alapul az egész tevékenységünk. Ugyanakkor ebben az esetben nem ezzel kezdődik a történet. Mi alapvetően két típusú vállalatot szoktunk, vagy két kategóriába soroljuk ezeket a cégeket. Vannak az új startupok, az innovatív vállalatok, amelyek úgynevezett tiszta játékosok, van egy remek ötletük, és abból felépítenek egy remek üzleti modellt. Ilyen volt az Instagram, amit a múlt héten említettünk, vagy az általad előbb említett Uber is, egy tipikusan egy ilyen új cég. De vannak a régi, klasszikus vállalatok, amelyek akár több évtizedes múlt után egyszer csak egy disruptív technológiával, disruptív megközelítéssel meg tudnak újulni, és hirtelen piacvezetők tudnak lenni. Erre is mondok később néhány példát, ha gondoljátok, de ez a két fontos kategória is. Mind a kettő esetében fontos az, hogy pénzügyileg is elemezzünk, de fontos az innováció megtalálása. És ehhez mi két lépcsőt alkalmazunk. Van először is egy kvantitatív megközelítés, ami tulajdonképpen egy globális részvényparketteket nézzük, és egy mesterséges intelligencia alapú szelekcióval, egy külső tanácsadó céggel kezdjük a kiválasztást. Itt vizsgáljuk, több millió szabadalomról rendelkezik információval ez a külső tanácsadó cégünk. Vizsgáljuk az innovációt, növekedést, 28 alszektort vizsgálunk elsődlegesen, és ez alapján összeáll egy kb. 750 vállalatból álló elsődleges univerzum. És aztán ezeket pénzügyi mutatókkal tovább szűkítjük, és utána jöhet a minőségi, mély, kvalitatív pénzügyi elemzés. De szerintem az is nagyon fontos, hogy messze nem elég a pénzügyi elemzés itt. Nem elég, ha van egy jó ötlet, kevés, hogy pénzügyi oldalról is megnézzük, mert például ott van a Tesla. Ugye logikusnak tűnik az, hogy pénzügyileg nézel a kutatásfejlesztési büdzsét. De ott van a Tesla, ami a Model S kifejlesztésekor összesen 200 millió dollárt költött kutatásfejlesztésre. Jelenleg is még csak 700 millió dollárt. Még jelenleg egy Volkswagen csoport 13-15 milliárd dollárt, egy GM, egy Ford, egy Daimler 5-7 milliárd dollárt költ évente kutatásfejlesztésre. Mégsem tudnak akkorákat húzni, mint a Tesla a legelső autójával. Vagy ott van az Apple, amikor az első iPhone bemutatta, a Nokia és a Motorola akkori kutatásfejlesztés büdzséjének mindössze a 8/10-ét költötte kutatásfejlesztésre. Tehát nagyon sokszor egészen kicsi K+S büdzséből tudnak nagyon klassz technológiával, vagy nagyon nagy diszrupcióval előállni.
Tehát egy szokásos megközelítés, megnézzük ezt a mutatószámot, hát itt nagyon kicsi a K+F büdzsé, ezzel nem foglalkozunk, nem lesz ebből semmi, az itt nem működik. Mert ugye
nagyon
itt
nagy hiba lehet, igen.
Nagy hiba lehet. Aha. Egyébként mennyire változik gyorsan a potenciális cégek köre, mennyire látjátok azt, hogy ilyen óriási pesgés van, és így mit gombamódra nőnek ezek a vállalatok?
Ez borzasztó érdekes kérdés, mert azt vizsgáltuk, hogy tulajdonképpen a potenciális univerzumunk, amit nézünk, azon vállalatoknak a 44%-a 10 évvel ezelőtt még nem volt tőzsdén, vagy akár nem is létezett. Míg ugye egy hagyományos, amilyen S&P 500-as indexet megnézel, akkor a vállalatoknak a nagy része akár több évtizedes múltra tekint vissza. Tehát sokkal gyorsabban, pörgősebben változik az egész környezet.
Világos. A portfóliót vagy akár abból, amit vizsgál az alapkezelő, tudunk-e esetleg olyan cégeket említeni, ami igen, az Uber, az Airbnb, ezek nagyon népszerűek, és már-már mindenki által ismert felforgatók, de esetleg olyanok, akik mostanában kerültek így a látókörötökbe, vagy esetleg olyanok, amiről kevesebbet hallunk?
Nyilván konkrét cég, tehát konkrét befektetéseket nem tudok mondani, azt tudom, ami érdekes sztorikat például Világos. Látunk. Van például ilyen cég, ami Intuitive Surgical néven futó kis robotsebészettel foglalkozó vállalat, ami a robotsebészetben és ennek fejlesztésében globálisan élen jár. 2016-ban már 700 ezer ilyen beavatkozást végezte globálisan az ő robotjaival. Amitől ez a technológia érdekes, sokkal kisebb, invazív seb, sokkal kisebb sebészi beavatkozás, hamarabb épül fel a páciens, kisebb trauma szervezetre, kevesebb vérvesztesége átlagos sebészi műtét során, kórház pedig több páciens tud kezelni, és kisebb az emberi erőforrás kockázata, kisebb az orvosi műhiba kockázata, és ez pénzügyileg is kifizetődő számukra, biztosítási díjakban, és sok egyébben. Vagy ott van például a Protolabs nevezetű vállalat, ami attól lett érdekes, mert ők prototípus gyártással foglalkoznak. Ha te mondjuk differenciált műveket gyártasz, mint gyártó, és van egy új modell, amit kitalálsz, szeretnéd letesztelni, elküldöd egy prototípus gyártó céghez, amikor a 3D modell összeállt, és legyártatod az első prototípusodat. A hagyományos technológiával az általában 2-3 hónap volt korábban. Ezzel szemben a Protolabs képes arra, hogy akár aznap, amikor megkapta a 3D állományt, egy futárnak odaadja és postázza neked a legyártott modellt. Nagyon sok szabadalommal bírnak ebben az egész prototípus gyártásban, de 3D nyomtatás, CNC munkálás, sok egyebet is alkalmaznak. De nem csak pozitív sztorikák, és azért fontosak ezek a cégek, és azért fontos sokszor diverzifikálni közöttük, mert ott van a Kriteo, ami már egy ismertebb név, ők úgynevezett big data vállalat. Adatelemzéssel foglalkoznak, 1,1 milliárd user internetezési adatait elemzik havonta, például az internetes marketing reklámok, amik a Google, a Facebookon följönnek, hogy nem tudom, én egy akkumulátoros csavarhúzót keresek, és ismeritek följön rendszeresen, az a többek között a Crytowernek köszönhető, mert ő tudja, hogy én rákerestem korábban egy ilyenre. Most ez a céget például a Facebook kidobta pár egy-két hónappal ezelőtt, aminek hatására óriásit esett az árfolyam. Ezek a cégek nagyon ki vannak szolgáltatva a nagy partnereknek, ezért is fontos, hogy ne egy-egy ilyen sztorit válasszunk ki. Esetleg, ha érdekes, még ami eszembe
van. Egy fél percben, elég elszaladt az időnk.
Oké, egyetlen egy példát mondanék még a régebbi vállalatokra. Ott van például a BlackBerry sztória, amit ismerünk mindannyian gyakorlatilag, hogy BlackBerry volt, aztán eltűnt. A BlackBerryhez köthető az okostelefon gyakorlatilag feltalálása. 2006 környékén ők vagy talán kicsivel korábban ők láttak elő az első igazi okostelefonnal, és óriásit húztak belőle, elkezdtek növekedni. Majd kicsivel rá jött az Apple, aki nem az okostelefont találta föl, hanem az App Store-t, ami személyre szabhatóvá tette ezeket a telefonokat, és a BlackBerry eltűnt mellettük. Ugyanúgy az Apple a Nokia-t és a Motorola-t is a mélybe lökte, és a maga diszrupciójával egy teljesen új mobilipart hozott létre. Ezért fontos az, hogy nem elég önmagában a diszrupció, a cégeket folyamatosan monitorozni kell, és megnézni, hogy készmézre tudják-e fordítani azt, amit ők kitalálnak, vagy elmegy mellettük a piac, és valaki más még innovatívabb lesz náluk.
Világos. Márk, nagyon szépen köszönjük, izgalmas volt a téma. Jó munkát és szép napot kívánunk neked.
Köszönöm, szépen. Jó munkát nektek is. Sziasztok.
Varga Márkkal, az Amundi Alapkezelő ZRT lakossági értékesítési vezetőjével beszélgettünk, és azt kaptuk, hogy az M3-os Budapest felé Magyaroton nagyon lelassult, 10-zel csorgunk, ez főhadnagy érte nekünk, köszönjük szépen az információt. 06302010909 az SMS és WhatsApp számunk, Czoller Andi ébredezik itt mellettem, mond nektek friss híreket, utána jövünk vissza, és folytatjuk a Millás reggelit itt a 90.9 Jazzin.